Kedves hallgatóim, számomra is nagy megtiszteltetés beszélni Teller Edéről. Az előadásom címe úgy hangzik, hogy Teller évszázad kérdőjel. Ezt egy amerikai lapból vettem, ezt a címet. Elég súlyos cím, és az alcím is elég súlyos, amikor azt mondjuk, hogy Teller Ede a 20. század legbefolyásosabb tudósa volt. Ezt próbálom ma megvilágítani, és azt a kérdést is megpróbálom kicsit boncolgatni, hogy ezt a hatalmas befolyást, ezt mennyire használta az emberiség érdekében, esetleg a kárára, a vélemények megoszlanak, én egyértelműen szeretném azt hangsúlyozni, hogy valóban az emberiség nagyon sokat köszönhet Teller Edének, aki ezt a befolyást valóban pozitív értelemben használta. Nagyon örülök annak, hogy ebben az iskolában került sor erre az előadásra. Ennek az iskolának óriási hagyományai vannak, ezt biztosan tudják a jelenlevők. Kármán Tódor itt tanult, akinek az édesapja alapította ezt az iskolát. Itt tanult a nagy magyar természettudósok és matematikusok közül Polányi Mihály, fizikai kémikus, majd később filozófus. A ma is élő, világhíres, kiváló matematikus Laksz Péter is itt végezte iskolának egy részét. És még valakit megemlítek, akit még a jelenlevők sem ismernek, valószínűleg a mi lányunk, Eszter nevű lányunk is itt tanult, nagyon szerette ezt az iskolát, és rajta keresztül én is nagyon szeretem ezt az iskolát. Teller Ede az 5 magyar marslakó egyike volt, ahogy a műsorvezető említette, az utolsó, ő volt a legfiatalabb, és utoljára ment el a marslakók közül, és amikor meghalt, akkor hirtelen ráébredhettünk arra, hogy egy hatalmas korszak zárult le. Vannak, akik a marslakó kifejezést sokkal tágabb értelemben használják, mint én csak ezt az 5 tudós nevezem marslakónak, és az elnevezés nem tőlem származik. A Manhattan terv idején, amikor az első atombombákat készítették, feltűnt az, hogy milyen sok kiváló magyar tudós vesz részt ebben a munkában, és akkor valaki azt mondta, hogy nem is magyarok, magyarul csak álcázásul beszélnek, a Marsról jöttek. Tényleg nagyon nagy tudósok voltak, mindannyian eltávoztak Magyarországról. Miért mentek el? Magyar zsidók vagy zsidó magyarok voltak, akiknek úgy tűnt, hogy nincsen számukra hely itt Magyarországon. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy 1920-ban hozta meg a Magyar Országgyűlés Európa első antiszemita törvényét az első világháború után, és Teller Edének az édesapja is azt mondta a fiának, hogy menj el innen, mert nincs számodra jövő ebben az országban. A marslakó kifejezést én abban az értelemben használom, ahogy ezt Teller Ede is használta, hogy olyan tudósokról van szó, akik tudományos pályafutásukat is kockára tették azért, hogy megvédjék a szabad világot, megvédjék az Egyesült Államokat mindenféle totalitárius rendszer ellen, először a nácizmus ellenében, azután a kommunizmus ellenében. Miért tették ezt? Erre is Teller Ede szavaival tudok válaszolni. Teller Ede azt mondta, menekültek voltunk, hajót töröttek voltunk, felvett bennünket egy csónak, és minden erőnkkel igyekeztük ezt a csónakot megvédeni. Teller Ede pályáját tudósként indította, és végig tudós is maradt, bár a tudományos tevékenysége később háttérbe szorult. Nagy tudós volt kémiában is, fizikában is, anyagtudományokban is. Voltak olyan felfedezései, amelyek kiinduló ponttól szolgáltak későbbi, további tudományos kutatások számára, és akár már egy is feledkeztünk róluk, de voltak olyan felfedezései is, amelyeket mind a mai napok ugyanabban a formában használjuk, mint amilyen formában ő és munkatársai először leírták azokat. De hogyha csak tudós lett volna, akkor nem valószínű, hogy ma ennyire sokat foglalkoznánk teleredett személyiségével. Világpolitikai és katonapolitikai, hadászati vonatkozásai voltak a munkásságának, amelyek tulajdonképpen fontosabbak voltak a tudományos eredményeinél is. Ha egy tudományos felfedezésről beszélünk, és egy tudós megteszi azt a felfedezést, az nagyszerű, de hogyha az egyik tudós nem teszi meg, akkor megteszi egy másik, hosszabb vagy rövidebb idő múlva. Ilyen szempontból nagyon más a tudományos eredmény, mint egy művészeti alkotás. Ha egy művészeti alkotást az adott művész, egy Picasso képet Picasso, vagy egy Beethoven szimfóniát Beethoven nem alkot meg, akkor azt soha senki nem fogja megalkotni. A tudományban nem ennyire személyhez kötöttek a teljesítmények. De mindaz az egyéb tevékenység, amelyet Tellereda kifejtett, sokkal inkább köthető az ő személyéhez. Részt vett a Manhattan tervben, amelyik, mint már említettem, az első amerikai atombombák létrehozására irányult, de ebben a munkában még nem volt nagyon különleges szerepe. Meghatározó szerepe volt viszont a hidrogénbomba létrehozásában. Sokszor azt mondják, hogy Tellereda a hidrogénbomba atya, ami így nem pontos, mert azt kell mondanunk, hogy ő az amerikai hidrogénbomba atya, hiszen másutt is készült a Szovjetunióban hidrogénbomba. Ő kezdeményezte az Egyesült Államok második fegyverkutatási laboratóriumát, amely a hidegháború idején döntő szerepet játszott abban, hogy az Egyesült Államok olyan fegyverekhez jutott, amelyekkel erős partnere, ellenfele, ellensége tudott lenni a Szovjetuniónak. Sajnos van egy olyan vonatkozása is az életének, amelyet úgy emlegetnek az Oppenheimer ügy, amikor vallomást tett egy biztonsági meghallgatáson egy legendás hírű amerikai fizikus ellen, és ez nagyon nagy mértékben befolyásolta további pályáját, néhány szót majd erről is fogok szólni, és élete utolsó szakaszában fontos szerepet játszott az úgynevezett csillagháborús terv kialakításában és propagálásában. Mindezek közül, a vonatkozások közül kettővel fogok részletesebben foglalkozni, a hidrogénbomba kifejlesztésével és a csillagháborús tervvel. A hidrogénbomba, amelyet kezdetben szuperbombának is neveztek, mert akár ezerszer is nagyobb pusztító erejű lehet, mint egy atombomba, mint egy közönséges atombomba, azon alapszik, hogy amíg az atombombában nehéz atomokat felhasítanak, addig a hidrogénbombában könnyű atomokat egyesítenek. A könnyű atomok egyesítése során valamennyi tömeg energiává alakul. A Teller centenáriumra a Magyar Nemzeti Bank kiadott egy 5000 forintos érmét, és annak a hátlapján a felső kép pontosan le van írva, hogy mi az a hidrogénbomba. Tulajdonképpen az érme ez egy nagyszerű tudományos népszerűsítő eszköz. Azt látjuk, hogy könnyű atomok nehezebb atommá egyesülnek, miközben energia szabadul fel. Látunk ott egy képletet is, E egyenlő M-szer C négyzet, ahol E az energia, M a tömeg és C a fénysebesség. Ez az egyetlen képlet, amelyet mutatni fogok. Ezt a képletet Albert Einstein állította fel, de még ő sem gondolt arra, hogy ennek valaha is valamilyen gyakorlati vonatkozása lehet. Az első tudós, aki ezt felismerte, az Szilárd Leó volt. Térjünk vissza a hidrogénbomba kifejlesztésére. Az Egyesült Államokban 1949-ben óriási vitákat folytattak arról, hogy ki kell-e fejleszteni a hidrogénbombát. Négy szinten kellett döntést hozni, pontosabban három szinten tanácsokat adtak, és a negyedik, a legfelső szinten az Egyesült Államok elnöke, aki akkor Harry Truman volt, kellett, hogy eldöntse, hogy kifejlesztjék-e a hidrogénbombát, vagy sem. Az első szint volt az Atomenergia Bizottság mellett működő tudományos tanácsadó testület, a második szint egyel feljebb az Atomenergia Bizottság, a harmadik az elnök mellett létrehoztak egy tanácsadó testületet, amelyben helyet kapott a külügyminiszter, a védelmi miniszter és az Atomenergia Bizottság elnöke, tehát érezhetjük, hogy ez már egy nagyon nagysúlyú bizottság volt, és a végén az elnöknek kellett döntenie. Kicsit részletesebben azzal fogok foglalkozni, hogy a Tudományos Tanácsadó Testület hogyan foglalt állást. A Tudományos Tanácsadó Testületben világhíres tudósok, több Nobel-díjas foglalt helyet. Tehát valóban egy olyan krémje volt a tudományos életnek, amelyre bizton lehetett támaszkodni. A probléma csak az, hogy a tudósok tudományos kérdésekhez értenek, és ami a tudományos kérdéseken túlmutatott, nem biztos, hogy feltétlenül jó tanácsot tudnak adni. A Tudományos Tanácsadó Testület megtárgyalta több ülésén is azt, hogy kifejlessze az Egyesült Államok a hidrogénbombát, vagy sem, és úgy döntött, hogy azt a tanácsot adja, hogy ne fejlesszék ki a hidrogénbombát. Nem volt teljesen egységes a vélemény, volt egy többségi vélemény és egy kisebbségi vélemény, de mind a két vélemény azonos volt abban a tekintetben, hogy nem szabad kifejleszteni ezt a bombát, mert olyan rettenetes erejű, hogy valóban veszélybe sodorhatja az emberiséget. A többségi vélemény, amelyet elsősorban Robert Oppenheimer képviselt, aki igazgatta annak idején az atombomba létrehozásán folyó munkálatokat, azt jelentette ki, hogy példát kell mutatni az Egyesült Államoknak abban, az egész világ számára, hogy ne fejlesszék ki a hidrogénbombát. A kisebbségi vélemény tulajdonképpen még messzebbre ment, még jobban elítélte a hidrogénbomba kifejlesztésére vonatkozó elképzeléseket, és azt fejezte ki, hogy az Egyesült Államoknak ünnepélyes esküt kell tennie arra, hogy nem fejlesztik ki ezt a bombát, és fel kell hívni a világ összes más országát is arra, hogy tegyenek ünnepélyes esküt, hogy nem fejlesztik ki ezt a bombát. A Tudományos Tanácsadó Testület tehát ilyen állásfoglalást adott, és ezután az Atomenergia Bizottság is megtárgyalt az ügyet, és ott már nem volt egyértelmű és egyöntetű a vélemény, de a többség azt mondta, hogy nem szabad kifejleszteni az atombombát. A háromtagú elnöki tanácsadó testületben megfordult az irány, és 2-1 ellenében úgy olyan tanácsot adott az elnöknek, hogy fejlesszék ki a hidrogénbombát. A két miniszter szavazott mellette, és az Atomenergia Bizottság elnöke szavazott ellene. Abban, hogy itt már megfordult ez a döntés, óriási szerepe volt Teller Edének. Teller nem volt tagja a Tudományos Tanácsadó Testületnek. Szeretném hozzátenni, hogy egyetlen magyar tudós sem volt tagja ennek a testületnek, mert vannak olyan legendák, hogy majdnem, hogy magyarul lehetett tárgyalni ebben a testületben, ez csak egy legenda. Később lettek magyar tagjai ennek a Tudományos Tanácsadó Testületnek, de ebben az időben, 1949-ben, 1950-ben még nem volt. De Teller hatalmas lobbizást fejtett ki annak érdekében, hogy meggyőzze a tudósokat, a politikusokat, a katonai vezetőket, hogy támogassák a hidrogénbomba kifejlesztését. Majdnem egyedül volt. Ez a rettenetes magányosság, ez nagyon kínzó lehetett számára, de tudta, vagy úgy érezte, hogy tudja, hogy az Egyesült Államoknak szüksége van erre a fegyverre. Volt más is, aki úgy gondolta, de senki más nem volt, aki olyan aktivitást fejtett volna ki, mint ő. Az egyik tudós, aki szintén támogatta ezt a gondolatot, Ernest Lawrence volt, aki a ciklotront találta fel, és ezért Nobel-díjat kapott 1939-ben. Ő meglátogatta Tellert, és megmutatta neki azt, hogy az akkor divatba jövő permapress inget hogyan kell mosni, aztán az ember csak felakasztja este, és reggelre megszárad. Ezzel azt sugallta Tellernek, hogy vegye nyakába az utakat, menjen, keressen fel mindenkit, akit csak lehet, lobbizzon. És Teller vette a lapot, és ezt tette, és nagyon eredményesen tette ezt. És 1950. január 31-én Truman elnök valóban meghirdette a hidrogénbomba kifejlesztésének vonatkozó döntését. Ez a bomba tényleg rettenetes volt. Ezerszerese a Hiroshima-ra vagy a Nagasaki-ra ledobott bombának. Vajon szükség volt ilyen bombára az emberiségnek? Egyértelműen mondhatjuk, hogy az emberiségnek nem volt szüksége ilyen bombára. Későbbi korok majd rettenetes borzalommal fognak visszatekinteni arra, hogy az emberiség ilyen dolgokat csinált, hogy ilyen bombákat fejlesztett ki. De szükség volt-e arra, hogy az Egyesült Államok abban a pillanatban kifejlessze ezt a bombát? Igen, szükség volt azért, mert ebben az időben, bár az amerikaiak akkor még nem tudták pontosan, ma már tudjuk, A Szovjetunióban már évek óta dolgoztak a hidrogénbombán. Ma már tudjuk ezt. Akkor ezt nem lehetett tudni, csak fel lehetett tételezni. Azok a tudósok, akik példamutatásról beszéltek, akik ünnepélyes eskütételt javasoltak, azok úgy gondolták, hogy az Egyesült Államok még sokáig megtarthatja az atommonopóliumot. De voltak olyan tudósok, és ilyen volt Tellerede, aki tudta, hogy egy totalitárius rendszer, mint amilyen Sztálin Szovjetuniója volt, hatalmas erőket tud összpontosítani egy-egy kiválasztott cél érdekében. Azon kívül Teller azt is tudta tapasztalatból, mert Németországban együtt dolgozott orosz tudósokkal, hogy kiváló fizikusok vannak közöttük. Teller nem becsülte le a Szovjetunió lehetőségeit. Ma például Vitali Ginzburg, Nobel-díjas orosz tudós, azt mondja, hogy a Szovjetunió akkor is kifejlesztette volna a hidrogénbombát, ha senki más nem teszi ezt meg. És iszonyú tragédia lett volna az emberiségnek, ha annak idején az atombombához először Hitler jut, ha a hidrogénbombához először Sztálin jut, mert megzsarolhatták volna az egész világot. Tehát a Szovjetunióban megvolt ez a kapacitás, és ki is fejlesztették a hidrogénbombát. Az Egyesült Államok az elnöki döntés következtében megelőzte a Szovjetuniót, de nem évekkel, hanem csak néhány hónappal. Tehát eljutottunk egy olyan állapotba, amikor mind a két nagyhatalomnak, akik aztán szuperhatalom lettek, volt hidrogénbombája. Szeretnék még egy vonatkozást megemlíteni. 5 marslakó volt, és általában úgy tartjuk őket számon, hogy 4 közülük konzervatívok voltak, 1 közülük inkább liberális volt. Kicsit félve használom ezeket a jelzőket, mert nem fedik azoknak a jelzőknek a tartalmát, amelyet a mai magyar politikai életben hozzárendelünk ezekhez a szavakhoz, de nem tudom másképp jellemezni őket. A konzervatívok mindenképpen ellenezték a Szovjetunióval való tárgyalásokat, a liberálisabb Szilárd Leó pedig azon munkálkodott, hogy a két szuperhatalom üljön le tárgyalni egymással. Ezért nagyon sokan azt gondolják, hogy Szilárd Leó ellenezte a hidrogénbomba kifejlesztését. Ez nem így van. Még a liberálisnak számító Szilárd Leó is tudta és hangsúlyozta azt, hogy csak egy erős Egyesült Államok tud megfelelő módon akár tárgyalni is a Szovjetunióval. Mert nem lehet egyoldalú erővel tárgyalni, csak akkor, hogyha az Egyesült Államok is elég erős. És azt mondta, hogy Teller nélkül az Egyesült Államok és ezzel az egész szabad világ védtelen lett volna a Szovjetunióval szemben. A két szuperhatalom tehát rendelkezett olyan tömegpusztító fegyverekkel, amelyekkel az egész világot, az egész emberiséget többszörösen meg lehetett volna semmisíteni. De azáltal, hogy mind a két fél rendelkezett ezzel, kialakult egy bizonyos egyensúly. És ez az egyensúly lett tulajdonképpen a békének a biztosítéka az 50-es évektől kezdve egészen a hidegháború végéig. Az érdekes az, hogy Albert Einstein, ez a kiváló tudós, már 1945-ben felismerte azt, hogy ezeknek a borzalmas fegyvereknek a birtokában a különböző hatalmak majd rákényszerülnek arra, hogy újfajta módon szabályozzák a nemzetközi kapcsolatokat. Ez az újfajta szabályozás egy újfajta politika megjelenését jelentette, amelyet a kölcsönösen garantált megsemmisítés politikájának nevezünk, borzalmasan hangzik, angol nevén Mutually Assured Destruction, MAD az bolondot, őrültet, őrjöngőt jelent, és ez valóban az is, ha belegondolunk, de mégis fontos és pozitív fejlemény volt, hogy mind a két szuperhatalom rendelkezett olyan fegyverekkel, amelyekkel megsemmisíthette volna egymást, és a hidrogénbomba kifejlesztésének a legfontosabb hozadéka az volt, hogy soha sem került sor arra, hogy alkalmazzák. Tehát ki kellett fejleszteni, és ez a kifejlesztés megakadályozza azt, hogy bármelyik fél is alkalmazza.
az atommagban, az atommag kötési energiája az egyik legnagyobb energiaforrás a Földön. Ezt fel lehet használni magasodás. A maghasadás jelensége révén is fel lehet használni a magfúzióban. A maghasadáson alapulnak az atomreaktorok, az atomerőművek. Ezek ma igen komoly szerepet játszanak a világ energiaellátásában, és hát lehetőséget látnak a tudósok a magfúzió a nap energiájának a Földre lehozatalára magfúzióval. Ennek a laboratóriumi kutatása már igen hosszú évek óta zajlik, és most épül az első olyan fúziós reaktor egy nagy nemzetközi program keretében, Franciaországban, amelyik már azt a célt szolgálja, hogy ebben olyan mélységben ismerjük meg a folyamatokat, hogy később kereskedelmi hasznosítás, tehát villamos energia termelésére is alkalmas legyen. De a gyakorlatban ma elsősorban a legismertebb és a legnagyobb jelentőségű az az atomenergia villany termelésére történő felhasználását. Hazánkban is igen nagy a jelentősége, a magyar villamos energia termelés 40%-a a paksi atomerőműből származik. Az előnye az az, hogy viszonylag olcsó. Nem bocsájt ki a működő atomerőmű, nem bocsájt ki a környezetet, a környezetnek ártalmas anyagokat, tehát nincs üvegház hatása, nem járul hozzá a klímaváltozáshoz, nem járul hozzá a savas esőhöz, tehát egy környezetbarát energiatermelési forma. Emellett van egy óriási előnye, hogy nem éget el olyan szerves nyersanyagokat, amiket akár más célra is föl lehet használni. Van egy járulékos előnye, ez a járulékos előny az az, hogy például az urán egy atomerőműhöz szükséges fűtőanyag több éves készlet is tárolható ott az atomerőmű telephelyén, tehát nincsen kiszolgáltatva például egy magyar-ukrán-orosz-ázsiai gázvezetéknek. Tehát nem szükséges egy olyan infrastruktúra az üzemanyag szállításához, egy vonaton el lehet helyezni több éves üzemanyagkészletet. A hátránya az, hogy mint minden ipari létesítménynek, egy atomerőműnek is van kockázata. Van kockázata annak, hogy létrejöhet egy nagyobb radioaktív anyag kibocsátás. Erre volt példa egy a szakma történetében, a Csernobili katasztrófa, de ez az egyik hátrány. Tehát elvileg lehetséges ilyen baleset. A másik hátrány, hogy valamit kell csinálni a radioaktív hulladékokkal, mint minden energiatermelési forma, ez is hulladékképződéssel jár. A nagy aktivitású, úgy hívjuk szakmai zsargomba, tehát lényegében a kiégett, elhasznált hűtőelemekben még igen nagy mennyiségű radioaktivitás van, ezeknek a hosszú távú tárolását meg kell oldani, ez nagyon jó úton halad a világban, de ezeket a hátrányokat szokták említeni, vagy a gazdasági probléma is az atomerőművel, hogy bár a termelése nagyon olcsó, de a létesítése nagyon drága. Tehát ahhoz, hogy egy atomerőművet építsenek, ahhoz bizony sok milliárd eurót kell befektetni, és hát akiknek van ennyi pénzük, azok igen alaposan meggondolják, megvizsgálják, hogy egy ilyen befektetés hogyan térül meg.
Teller Edének nem csak ebben volt sikere, egyébként a hidrogénbomba kifejlesztésének a tudományos vonatkozásaiban is nagyon fontos szerepet játszott, nem egyedüli, de nagyon fontos szerepet játszott, hanem kezdeményezésére, mint már említettem a bevezetőben, elindították az Egyesült Államok második fegyverfejlesztési laboratóriumát, erről nem fogok sokat beszélni, csak olyan példát mondok, hogy a tenger alattjárókról indítható rakéták kifejlesztését is ez a bizonyos második laboratórium indította el, és ebből is érezhetjük, hogy milyen hatalmas befolyással kellett rendelkeznie. Ugyanakkor az 50-es évek közepén előjöttek az ő egyéniségének a gyengeségei is. Már említettem szintén a bevezetőben, hogy volt az a bizonyos Oppenheimer ügy. Oppenheimer egy kiváló elméleti fizikus volt, aki igazgatta az atombomba előállításán folyó munkálatokat, baloldali kapcsolatai voltak, jellembeli gyengeségei voltak, munkatársait beárulta például, és megrendült benne a bizalom, ez volt az egyik tényező. A másik az, hogy az 1950-es évek elején, pont akkor, amikor Kelet-Európában és Szovjetunióban sztálinizmus volt, az Egyesült Államokban volt szinte egy szimmetrikus tükörképe ennek a makkartizmus, volt egy amerikai szenátor, aki szinte hisztériát keltett az amerikai társadalomban azzal, hogy mindenütt kommunistákat vélt felfedezni, nem egyszerűen az emberek körében, hanem a külügyminisztériumban, a különböző filmkészítő vállalatoknál, és végül az Egyesült Államok hadseregében is, ez, amit már nem tudtak elviselni az amerikaiak, és néhány éves tündöklés után lebukott McCarthy, de mindaddig, amíg a befolyása élt, addig az emberek mindenütt kommunista gyanús tevékenységet és kommunistákat kerestek, és Oppenheimert is megvádolták ezzel, és 1954-ben egy bizonyos meghallgatást szerveztek meg az Atomenergia Bizottság keretében, ahol a kérdés az volt, hogy megengedik-e továbbra is Oppenheimernek azt, hogy hozzáférhessen a legbizalmasabb, titkosabb anyagokhoz, amelyek az Egyesült Államok védelmével kapcsolatban vannak. És azt a tudóst, aki igazgatta az atombomba előállítását, végül is megfosztották ettől a hozzáférési lehetőségtől, és ebben Teller Edének fontos szerepe volt. Tellernek már korábban is voltak ellentétei Oppenheimerrel, és a meghallgatás során ellene vallott. Ez volt az a lépése, amit a fizikus kollégái többsége soha nem tudott neki megbocsátani. Ez volt az a lépés, amelynek következtében a Magyarországról történő számüzetés, majd a Németországból történő számüzetés után egy harmadik számüzetésbe kellett mennie. Ez egy belső számüzetés volt, a fizikusok társadalma közösítette ki őt, és ez számára azért is nagyon súlyos volt, mert mindig kollégákkal együtt alkotott. Minden olyan felfedezés, amely a nevét viseli, sohasem egyedül viseli a nevét, hanem valakivel vagy valakikkel közösen. Az 1950-es évek közepétől kezdve azt látjuk, hogy már nagyon kevés tudományos eredmény született, és hogyha az egyéniségét vizsgáljuk, akkor az az érzésünk, hogy két Teller létezett. Az egyik Teller volt a nyilvános Teller, aki agresszív volt, aki erőszakos volt, aki minden vitát megnyert, amelyben csak részt vett. A legnagyobb elmék is tartózkodtak attól, hogy vele vitatkozni próbáljanak a nyilvánosság előtt, mert minden vitából győztesen került ki. De volt egy privát Teller is, aki tele volt bizonytalansággal, aki vágyott arra, hogy társai elismerjék, aki nagyon szeretett volna megfelelni a felsőbb hatóságoknak, és aki tele volt kételyel saját maga iránt. Ezt a Tellert csak kevesen ismerték, de hogyha tanulmányozzuk az életét, egyéniségét, akkor ez a Teller is elénk tárul. Az Oppenheimer ügy következtében Teller egyik tragédiája pont az volt, hogy kikerült abból a közegből, amelyik számára a legtermészetesebb volt, mindig azt mondta, hogy legboldogabb akkor volt, amikor fizikusként élhetett, és ez a közeg nem feltétlen csak kellemes volt, mert a fizikus kollégái azok bátran megbírálták egy kutatónak, egy tudósnak nagyon sok ötlete támad, de nagyon sok ötlet azok közül értelmetlen. Hogyha vannak kollégáink, akik megmondják nekünk, hogy ezek értelmetlenek, ez nagyon hasznos, és ki tudjuk választani azt, hogy mi az, ami értelmes, mi az, ami tovább lehet vinni. Teller a fizikus kollégák köréből, és nem akármilyen kör volt, hadd mutassak egy példát, egy 1947-es konferencián, ott látjuk középen a hátsó sorban Teller Edét, körülötte vannak világhíres fizikusok, kémikusok, körülbelül minden második tudós, aki ott áll, vagy már Nobel-díjas, vagy később Nobel-díjat kapott, tehát egy fantasztikus társaság volt, és ebből a társaságból került ki Teller Ede. Ez volt az ő tragédiának az egyik oldala. A másik oldala pedig az volt, hogy milyen társaságba került bele. a politikusok, a katonai vezetők, akik szintén lehetnek kiváló emberek, de mint intellektusok sokkal kisebb kaliberűek, mint a tudósok. Lehet, hogy ez bizonyos elfogultság mondatja velem, de valóban az volt a helyzet, hogy ezekben a körökben a politikusok, a katonai vezetők körében már nem számíthatott arra, hogy úgy megbírálják az ötleteit, ezekben a körökben már csak a hatalmas tiszteletet érezhette, amire nem volt igazán szüksége, de nem kapta meg a szükséges bírálatokat, és az ötleteit nagyon sokszor úgy tudta keresztül vinni, hogy nem lehetett kitenni azt a jogos és hasznos bírálatnak. Tellerede évtizedekig megmaradt ezeknek a köröknek a tanácsadója és a nagyon tisztelt tagja, és nem csak a republikánusok köreiben, akikhez politikailag sokkal közelebb állt, hanem a demokraták uralkodása idején is, például amikor John Kennedy volt az elnök, Kennedy, aki nem szerette Tellert, és Teller sem szerette Kennedyt, és ahányszor találkoztak, mindig összetűzés volt a találkozás vége, de kénytelen volt kikérni a véleményét, mert olyan befolyással rendelkezett Tellered. Itt látjuk Kennedy-t Tellerrel és más kiválósággal, köztük van két Nobel-díjas tudós, egy védelmi miniszter, egy jövőbeli védelmi miniszter, tehát nem akármilyen társaság. 1967-ben új kormányzója lett Kaliforniának, és Teller akkor már Kaliforniában élt, mert a második fegyverfejlesztési laboratóriumot Kaliforniában hozták létre, és akkor meghívta Reagan elnököt, hogy látogassa meg ezt a laboratóriumot. Reaganről nem igazán azt tartja számon a történelem, hogy nagyon nagy affinitása lett volna a tudományok iránt, mégis nagyon megragadta a figyelmét mindaz, ami ebben a második fegyverfejlesztés laboratóriumon történik, és ez 1980-ban és 80-as évek után derült ki, amikor Ronald Reagan elnök lett. És akkor kiderült, hogy mindaz, amiről Teller már akkor beszélt neki a kaliforniai találkozásukon, arra emlékezett, és azt politikának a részévé tette. Miről volt szó? Láttuk már a kölcsönösen garantált megsemmisítés politikáját. Tehát azt, hogy mind a két szuperhatalom rendelkezett olyan rettenetes fegyverekkel, amelyekkel meg tudták egymást semmisíteni. De ez azt jelentette, hogy ha az egyik szuperhatalom küldött egy hidrogénbombát a másikra, és az ott felrobbant, és hatalmas pusztítást hozott létre, akkor a másik ellencsapást hozott létre, és ugyanilyen erejű, vagy akár nagyobb bombát küldött a támadónak a területére. Ez azt jelenti, hogy mind a két fél retteghetett attól, hogy megtámadja a másikat, de a támadás lehetősége nem volt kizárva, és a pusztítás lehetősége fennállott. Ehelyett a kölcsönösen garantált megsemmisítés politikája helyett ajánlotta Teller a kölcsönösen garantált túlélés politikáját azzal, hogy azt javasolta, hogy egy olyan védelmi rendszert hozzanak létre, egy olyan védelmi ernyőt hozzanak létre az Egyesült Államok fölé, amely kivédi ezeket a támadásokat. Tehát nem arról lett volna szó, hogy kapunk egy óriási támadást, és majd visszacsapunk, nem arról lett volna szó, hogy megbosszuljuk a támadást, hanem azt, hogy a támadást lehetetlenné tesszük. Ez az újszerű politika Reagan elnöknek nagyon megtetszett, mert azt mondta, hogy nem megbosszulni akarja az amerikai nép megtámadását, hanem meg akarja védeni az amerikai népet. Az, hogy védekezési rendszert építsenek ki, ez a gondolat Teller Edét már 1945 óta foglalkoztatta, mert feltette magának azt a kérdést, hogy vajon létezik-e tökéletes védekezés, tökéletes biztonság. És arra megállapításra jutott, hogy tökéletes biztonság, tökéletes védekezés nem létezik, de meg lehet kísérelni a lehető legnagyobb mértékű védekezést. Egyébként a biztonság számára egy állandóan felmerülő kérdés volt. Nem sokan tudják talán, hogy ő volt az Egyesült Államokban az atomreaktorok biztonsági feltételeinek a megteremtője, kialakítója. 1945 után létrehoztak egy olyan bizottságot, amely kidolgozta mindazokat az elveket, hogy hogyan lehet az atomreaktorokat biztonságossá tenni. Nem véletlen, hogy egyetlen nem igazán súlyos baleseten kívül évtizedek óta semmiféle baleset nem volt az atomreaktorokban az Egyesült Államokban. Szovjetunban tudjuk, hogy volt Csernobil. Teller nagyon komolyan vette a biztonságot, és nagyon komolyan vette a védelem kérdését. De nem volt ezzel egyedül, mert tudjuk azt, hogy a legnagyobb szovjet fizikus, Kapica, Pyotr Kapica már 1950-ben, tehát még Sztálin idejében azzal a javaslattal fordult az egyik szovjet vezetőhöz, aki a katonai ügyekért felelt, hogy dolgozzanak ki egy olyan védelmi rendszert, amely nagy energiájú sugarak segítségével már a levegőben megsemmisíteni az Szovjetunió felé küldött támadó rakétákat. Nem voltak akkor még ilyen támadó rakéták, de a kutatók mindig előre gondolkoznak. Ez volt Teller gondolata is. Úgy gondolta, hogy a lézerek, amelyek nagy intenzitású fénysugarakat alkalmazhatnának nagy intenzitású röntgensugarakat, és ezekkel meg lehetne védeni az Egyesült Államokat.
Sikeres kísérletek, amelyekben lézerekkel rakétát lőttek le, ilyeneket végeztek egyébként már a 80-as években. Hát önmagában ez, az, hogy ez végrehajtható-e, ez valójában nem képezte igazán kérdéstárgyát. Az már igen, hogy össze lehet-e hozni azt a rendszert, amelyik az űrbe telepített lézerekkel, vagy a Földről az űrbe fellőtt lézerekkel ténylegesen meg tudja csinálni azt, hogy időbe fölismeri, azonosítja, megcélozza és megsemmisíti az esetleges rakétát. Tehát ez egy borzasztó komplex rendszer volt. És ami igazán fontos volt, hogy a fegyverkérési versenyt egy olyan területre terelte, ahol csak high-tech-kel lehet versenyezni. Ugye korábban a fegyverkérési versenyben azért mindig olyan volt, hogy számmal valamit lehetett csinálni. Tehát, hogy az egyiknek tankja van, akkor építek kétszerét, akkor előnyt szerzek. Még a rakétáknál is a számok azok nagyon sok mindent jelentettek. Ez egy olyan program volt, amit puszta számmal nem lehet fölvérni. Nem lehet azt mondani, hogy primitív eszközökből csinálok háromszor annyit, és akkor tartom a lépést. Ez csak a high-tech-en lehetett versenyezni, és ez az, ami a Szovjetunió gazdasági összeomlásához biztosan hozzájárult. Amikor a Szovjetunió lényegében feladta a fegyverkedési versenyt, akkor ezeket a projekteket leállították, mert ez egy borzasztó nagy költségű program volt. És ez még csak a költségnek a töredékénél tartottunk, amikor ez a projekt megállt. Hát, ezt természetesen az amerikai adófizetők nem akarták végigfinanszírozni onnantól kezdve, vagy a dolognak az igazán fontos aktualitása az elmúlt.
Aztán jött sok minden más elképzelés is. Az egyik ilyen elképzelés volt, amit úgy hívtak, hogy brilliáns kavicsok. Ezt azért említem külön, mert ezek elsősorban a mozgási energiájuk révén tudják megsemmisíteni nem csak a magas légkörben, hanem akár a világ űrben a különböző objektumokat, és nemrég, amikor egy meteoritot megsemmisítettek az amerikaiak, akkor pontosan ezt az elvet alkalmazták. Tehát még azt is mondhatjuk, hogy ezeknek a védelmi rendszereknek ilyenfajta alkalmazásai is vannak. Egyébként a csillagháborús terv, az elnevezés maga is onnan származik, hogy a világ űrt is be akarták kapcsolni a védelmi rendszerbe. 1983. márciusában Ronald Reagan tartott egy televíziós beszédet, amelyre meghívták nem csak Teller Edét, hanem egész sor más tudóst is, amelyben meghirdette ezt a csillagháborús tervet, amelyet stratégiai védelmi kezdeményezésnek neveztek hivatalos nevén, és elindultak ezek a munkálatok. Az amerikai tudósok tiltakoztak ez ellen, nem tartották reálisnak ezt a lehetőséget. Nem tartották reálisnak azt a fizikát, amely mögötte volt, és egyből mondhatom, hogy mind a mai napig nem tudjuk, hogy vajon ezt meg lehetette volna úgy valósítani, ahogy azt Teller Ede elképzelte. Teller Redinek egyébként ilyen szempontból érdekes volt a gondolkozása, mert azt mondta például, hogy a jövőre vonatkozóan nem lehet hazudni. Ez azt jelentette, hogy ha van egy gondolatom, ami a jövőre vonatkozik, valami olyan elképzelés, amit a jövőben kellene megvalósítani, azt nem lehet bebizonyítani ma, hogy az nem lehetséges, hiszen annyi minden váratlan dolgot kidolgoztak már és megvalósítottak már a kutatók és a mérnökök. És nagyon sokszor volt olyan felvetése, és tett olyan ígéreteket, amelyeknek a megoldása kérdéses volt, és a jövőtől függött, hogy valóban megvalósíthatók-e, vagy sem. Ilyen szempontból nagyon sokan bírálták, és tudós társai tiltakoztak mindaz ellen, amit ő javasolt, és ami nagyon érdekes, nagyon sokan nem is voltak hajlandók pénzt elfogadni azért, hogy részt vegyenek azokban a kutatásokban, amelyek a csillagháborús tervhez voltak szükségesek. De az amerikai kormányzat folytatta ezeket a munkákat, és azon kívül, hogy az amerikai vezetés nagyon hitt ebben, és Reagan elnök személyesen nagyon hitt ebben, volt még a világon egy másik kis csoport, amelyik nagyon hitt a csillagháborús tervben. És az a szovjet vezetés volt. Ez elég paradox dolog. A szovjet tudósok sem tartották nagyon sokra a csillagháborús tervet, de a szovjet vezetés félt ettől, a tervtől. Tulajdonképpen felelősséggel jártak el, mert nem kockáztathatták meg, hogy annak ellenére, hogy a tudósok azt mondták, hogy ez nem fog működni, ha esetleg mégis működik, akkor a Szovjetunió védtelen maradt volna. Mit jelent az, hogy védtelen maradt volna? Hiszen a két tábor sakban tartotta egymást a borzasztóan pusztító fegyverekkel. De hogyha az Egyesült Államok valóban ki tudta volna munkálni a védelmi rendszerét, akkor már nem lett volna értelme a kölcsönösen garantált megsemmisítés politikájának, mert akkor az Egyesült Államok már immunis lett volna egy esetleges szovjet támadásra, és bármit tehetett volna, legalábbis a szovjetek elképzelése szerint. 1986-ban Izland fővárosában, Reykjavikban létrejött egy csúcs találkozó Reagan és Gorbacsov, a Szovjetunió vezetője között. És ott valami egészen fantasztikus, példátlan dolog történt. Gorbacsov felajánlotta Reagannek, hogy semmisítsék meg az összes támadó fegyvert, és cserébe azt kérte, hogy a csillagháborús tervet ne engedjék ki a laboratóriumból. Minden leszerelésért küzdő szakember és nem szakembernek az volt a vágya és az álma, hogy megsemmisítsék a támadó fegyvereket, és ez a szovjet javaslat egy hihetetlen perspektívát nyithatott volna meg. Reagan elnök azonban azt a kifejezést használják, csípőből elutasította ezt a javaslatot, annyira sokra tartotta és fontosnak a csillagháborús tervet. Nem tudjuk, hogy hogyan alakult volna a világ sorsa, de azt tudjuk, hogy ez egy óriási eredménye volt a csillagháborús tervnek, mert megrémisztette a Szovjetuniót, és a kérdés felvetődhet, miért nem fejlesztette ki a Szovjetunió is a csillagháborús tervet. Ekkor, az 1980-as évek végén a Szovjetunió már nem volt abban a helyzetben, hogy egy olyan új technológiát, amely együtt járt a miniaturizálással, a komputerizálással, az elektronika továbbfejlesztésével meg tudott volna valósítani. A szovjet fizikusok továbbra is kiválóak voltak. Nagyszerű felfedezéseket tettek, Nobel-díjakat kaptak ezekért a felfedezésekért, de nem volt meg a mechanizmus a Szovjetunióban arra, hogy a tudományos felfedezéseket átültessék a gyakorlatba, a technológiába. Ezért a Szovjetunió nem akarta, minden erővel el akarta hárítani azt, hogy az Egyesült Államok kifejlessze ezt a bizonyos védelmi rendszert. Reagan elnök tehát ezt elutasította, tulajdonképpen az egész világ sorsával hazardírozott, bejött neki ez a kockáztatás, de azért bele lehet remegni abba, hogy esetleg nem is sikerülhetett volna. 1987-ben volt egy újabb csúcs találkozó, ez a kép arról készült, Washingtonban, a Fehérházban volt egy fogadás. Ezen a fogadáson volt egy jelenet, amely ezen a fényképen nem tükröződik, mert ez a fénykép nagyon kedves hangulatot érzékeltet, De az történt, hogy amikor Reagan elnök bemutatta Teller Edét Gorbacsov elnöknek, Teller kézfogásra nyújtotta a kezét, és Gorbacsov nem fogadta el a kezét. Ez több másodpercig tartott így. Reagan azt gondolta, hogy Gorbacsov nem jól hallott, megismételte újra, hogy ez a híres tudós Teller Ede, de Gorbacsov nem fogadta a kezét. Teller akkor elsétált onnan, és azt mondta, bár nyilván rosszul esett neki, hogy ilyen hatalmas kitüntetésben még soha senki nem részesítette. És tulajdonképpen ez így is volt, mert Gorbacsov ezzel kifejezte, hogy mennyire neheztelnek Tellerre, mennyire tartanak attól a csillagháborús tervtől, amely Teller gondolata volt, és amelynek a legnagyobb propagálója Teller volt. Ma már nem tudjuk eldönteni, hogy a csillagháborús terv működött volna-e, hiszen a Szovjetunió összeomlott, de olyan mértékben, amennyiben a csillagháborús terv hozzájárult a Szovjetunió összeomlásához és Közép-Kelet-Európa felszabadulásához, mindezt abban a mértékben Teller Edének is köszönhetjük. Ha összegezni akarjuk ezt a két általam ma kiemelt dolgot, a hidrogénbomba kifejlesztését és a csillagháborús tervet, akkor azt mondhatjuk, hogy a hidrogénbomba kifejlesztése egyértelműen pozitív volt, bármit is gondolhatunk ezekről a bombákról, évtizedekre ezek a bombák a béke őrének számítottak. A csillagháborús tervvel kapcsolatban azt mondhatjuk, nem tudhatjuk, hogy reális volt-e az elképzelés, ilyen szempontból kételkedhetünk, de a hozadék az egyértelműen pozitív volt, mert hozzájárult a Szovjetunió összeomlásához, és hozzájárult többek között Magyarország függetlenné válásához is. És ez egy óriási hozadék, ezért meg kell különböztetnünk a csillagháborús terv realitását és a csillagháborús terv hozadékát. Teller Ede nagyon ellentmondásos személyiség volt, semmilyen eszköztől nem riadt vissza, hogy védelmezze a szabad világot az Egyesült Államok. Ő saját maga mondotta azt, hogy minden eszközzel védelmeztem a szabadságot. És egy másik fizikus azt mondta róla, John Wheeler, akit a 20. század legsokoldalúbb fizikusának tartanak, még ma is él, jóval 90 fölött, hogy a taktikáját illetően eltért a véleményünk, de a céljait illetően soha. Köszönöm a figyelmet.